Így szól az Úr. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, hálával van telve a mi szívünk, hogy a mai napon is elkészítetted azt az órát, délután is, amikor te veled lehet élő találkozásunk. Magasztalunk, Urunk, téged, hogy neked hatalmad van, az időnek bármely egységét megnyitni, hogy te azon keresztül belépj a mi valóságunkba, és életté tedd a te igédet. Magasztalunk téged azért, Urunk, hogy a te igéd élő és ható, és hatalom adatot neki, hogy ahová te azt elküldöd, véghez vigye a te munkádat, és célba érjen az életünkbe. Úrunk, engedd meg, hogy mi is így tudjunk vágyakozni a te igéd után, mint amely életre szólíthat bennünket, és újból életre hívhat el. Te látod, Urunk, hogy mennyire sokszor halófélben van bennünk az élő reménység. Te látod jól, hogy az a sok-sok ige mag, amely egész életünk során eddig is a szívünkbe belehullott, melyik tudott gyümölcsöt teremni, és melyik lett a halandóság részévé. Ó, Urunk, bocsáss meg nekünk mindezekért, hogy sokszor kiperegnek az életünkből az igék, kiperegnek a kisítőségeinkkel, a könnyeinkkel, az aggodalmainkkal együtt. De, Urunk, hála legyen azért, hogy te most is jössz, mint a magvető, amely kimegy a földekre, s Urunk, te most jöttél a gyülekezetünkbe, hogy azoknak a szívébe, akik megnyitják a lelküket ma te előtted ebben az órában, hinthesd a szíveinkbe az örökké valóság jó magjait. Úrunk, engedd meg, hogy minél több hullhasson a szíveinkbe, és hogy sok jó gyümölcsöt tudjanak teremni. Szentlélek, Úristen, védj bennünket körül a te szereteteddel, győzd meg a mi szívünket, hogy Krisztus ígéje mellett legyünk, és az bennünk legyen életté. Az Úr Jézus nevében kérünk, édesatyánk, hallgass meg minket. Ámen. Kedves testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, Máté evangéliumának 13. részében, a 3-tól a 9-ig és a 18-tól a 23-ig terjedő versekből, és olvasom még szintén Máté evangéliumának 7. részének 21. versét. Aztán sok mindenre tanította őket Jézus példázatokkal. Ímé kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfére esett, aztán jöttek a madarak és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, s mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívébe van vetve. Ez olyan, mint akinél az útfére hullott a mag. Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne. Ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de a világ gondja és gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja, és érti az ígét és terem, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Majd ezt mondta Jézus, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Kedves szeretett testvérek, most már egészen közel járunk március hónapjában, a valódi tavaszhoz, s lehet, hogy az erőteljes szél még néha kedvünket szegi, de hát tavaszi szél vizet áraszt, vigasztaljuk magunkat a szép ének soraival is, mindazonáltal már vannak, akik a kertbe ültettek, vagy még éppen tervezik, hogy minek szeretnének otthont adni a kertjeikben. Minden esetre már ott vannak a magok. Mennyit szeretnénk, miből szeretnénk ültetni, és olyan jó érzés, amikor az ember úgy picikét belemelegszik ebbe a tervezgetésbe. Olyan jó érzés kézbe venni a magokat, olyan jó kijelölni a helyüket, és aztán miután elültettük őket várni. Várni a csodát, mert ez egy csoda, hogy magától sarjad a vetés, hogy a magban ott van az élet csírája, és jó lehet, hogy elkészítjük a megfelelő talajt, jó lehet, hogy még meg is öntözzük, de a lényeg, a növekedést az Isten adja, és ez a növekedés, az Isten országának a növekedése az, amelyet az Úr Jézus elhozott ebben a látható földi világba, és amikor példázatokban kezdett el beszélni az Isten országáról, gyakorlatilag azért beszélt Jézus példázatokban, mert a mindennapi életnek hasonlataival szerette volna nagyon közel hozni az Istennek az országát, az Isten hatalmát, hogy milyen is az Isten uralma a hétköznapi emberekhez. Abban a korban, az ókorban nagyon sokféle tanítói módszer létezett. A sémi kifejezésmód volt a példázat, a parabolé. A görög nyelvé volt a dialógus, a párbeszéd, és a diatribé, a vitabeszéd. Ezeknek a segítségével próbálták abban a korban, mint pedagógiai módszerekkel, átadni az ismeretet és a tudást. Az Úr Jézus a legtöbb tanítását példázatokban mondta el, mégpedig azért, ahogyan hallottuk is, hogy akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Azt hihetnénk, hogy ezeket a bonyolult beszédeket, ezeket a titkokat csak a legbölcsebbek értették meg. Az ember elsőre általában úgy gondolja, hogy nagyon éles észnek kell lennie az ember birtokában, hogyha egyszerű is a példázat, de a csattanóját valaki megértse. És az az Isten végtelen szeretete, hogy Isten úgy adja megérteni az ő országának titkait, hogy az Úr Jézus hálát adott, hogy Uram, te ezt kijelentetted a legkisebbeknek, az együgyűeknek, a gyermekeknek, és mindazoknak, akik téged teljes szívből keresnek, és elrejtetted a bölcsek és a hatalmasok elől. Isten azt szeretné, ha megértenénk az ő országát, megértenénk az ő akaratát, és ez azért fontos, mert az Úr Jézus figyelmeztette is a hallgatóságát. Nem mindenki fog bemenni a mennyek országába, különösképpen is nem azok, akik arra hivatkoznak, hogy Uram, Uram. Tudjuk, hogy a 10 szűz példázatában is az 5 balga szűz, majd arra fog hivatkozni, hogy hát Uram, mi ismertünk téged, te láthattál bennünket, ott voltunk az utcán, a tereken, ahol tanítottál, bizonyára láthattál is minket. Uram, Uram, vagyis ismerték a korabeli kegyes nyelvezetet, tudták, hogyan kell megszólítani az Úr Jézust. Mégis azt mondja, hogy távozzatok. És azt mondja a Máté evangéliumában, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyámnak akaratát.
Az akarat szó a görögben azt jelenti, hogy akarom, vágyakozom és kedvezek valakinek.
Ha én tudok kedvezni az életemben Isten akaratának, ha vágyakozom az Isten beszéde után, hogy az megvalósuljon a mindennapjaimban, ha az én akaratom már az Atya akaratává lett, megegyezik, ráhangolódtam, akkor ez azt jelenti, hogy az Isten országába benne vagyok. Emlékszünk rá, a tanítványok milyen lelkesen kérdezgették, mikor jön el az Isten országa, hogyan valósul meg, és egyáltalán hol van. És az Úr Jézus azt mondta, hogy nem utassátok, hogy emit van, vagy amott, az Isten országa bennetek van, közöttetek van. Ha az Isten akaratát, igéjét befogadjuk az életünkbe. De hát hogyan lehet ezt befogadni? Ezért mondta el az Úr Jézus a magvető példázatát, kimegy a magvető, aki szórja, veti, hinti, terjeszti a jó magot. És azt látjuk erről a magvetőről, hogy bőségesen van nála mag, vetésre alkalmas mag. Kifogástalan állapotban vannak ezek a magok, és olyan, minthogyha pazarolna ez a magvető, belemarkol, és ahová csak lehet, ameddig csak ér, a karja, hogyan lendül, mindenhová hinti a magot. Palesztinába annyira rossz adottságokkal rendelkeztek a földek, még a szántóföld is, hogy a gazda nem sajnálta a vető magot, hiszen, hogyha egy magocska csak kikelt, és abban élet sarjat is esetleg, magot hozhatott, és annak eredménye lett, és gyümölcse, amit be lehetett takarítani. Minden mag megérte a maga kincsét, hogy az a földbe kihajtson, és eredménye legyen. Isten is, amikor kimegy a világ nagy szántóföldjére, ez alatt az Isten igéje, ami szíveinket érti. Bőjtben különösképpen is nagyon fontos, hogy a szívünk földjét oda tudjuk-e adni Istennek, és le tudjuk-e tenni a kezébe. Atyám, én azt szeretném, ha megmunkálnád, ha megmutatnád, hogyan válj a porhanyós földé, mert be kell, hogy valljuk, az élet megteszi a magáét, és nagyon sokszor megkeményedik a lelkünk földje. Megkeményíti a halál, a gyász, a betegség, a sikertelenség, az igazságtalanság. Nagyon sok minden meg tudja keményíteni a szívünket, vastag kéreg nő a lelkünk köré. És aztán csodálkozunk ott legbelül, hogy pedig mi szeretetre méltóak vagyunk, hogy láthatják mégis azt, hogy de kemény ez az ember. Kemények a szavai, és nagyon mélyre tudnak sebet osztani. Igen, megkeményedhetünk. Maga Pál apostol nagyon sokszor óvta a keresztény testvéreket attól, meg ne engedjétek, hogy a keserűség gyökeret verjen a ti szívetekbe. A negatív érzések és indulatok nem valóak a Krisztus gyermekének a lelkébe. Ezeket ki kell onnan tennünk, mint amikor a jó gazda a földjét és a kertjét elkezdi megművelni. Az első dolga az, hogy az oda nem való növényeket, a gyom növényeket eltávolítja, azért, hogy a nemes növekedni tudjon. Mégis azt halljuk az egyik példázatban, hogy Isten engedi, hogy a búza és a konkoly együtt növekedjék. Nagyon sokszor az Isten gyermekeiként nehezen éljük meg, hogy Isten miért hozza fel a napját és szeretetét ugyanúgy a gonoszokra, mint a jókra. Nehezen tudjuk sokszor megemészteni, mint a tékozló fiú bátyja, hogy Urunk, mi itt vagyunk melletted, és mégis mennyi próbatételben van részünk. És akkor magadhoz öleled azt, aki bűnt bűnre halmozott,
De hát nem ez az Isten szeretete? Nem ez a magvetőnek a nagy szeretete, hogy mindenhová hinti a magot? Én nem szabhatom meg Istennek, hogy kit szeressem, mikor én is az ő szeretete után vágyakozom, mert légüres tér és vákum van az ember életében addig, amíg Isten szeretetével be nem tudunk töltekezni. Próbáljuk ezt betölteni sok mindennel, földi szépséggel, gazdagsággal, pénzzel, hobbival, más földi siker élményekkel, de az ember lelke igazából csak sír addig, míg át nem tudjuk ölelni lélek szerint a mi mennyei atyánkat, s hálát nem tudunk adni Krisztus megváltó szeretetéért. Amikor az Úr Jézus elment Simon farizeus házába, és ott a vendégségre meghívottak között, ő ott volt, s bejött hozzá a bűnös asszony, aki feltörte a nárdus olajat, és az Úr Jézus lábára töltötte, könnyeivel mosta, majd hajával szárította meg. Tudjuk, hogy Simon farizeus nem mondta ki, csak gondolta, ha ez a Jézus tudná, hogy ez egy bűnös asszony, akkor ezt nem engedné meg. És akkor az Úr Jézus elmondott szintén egy példázatot az adós szolgáról, hogy vajon melyik szerette jobban a hitelezőjé, hát nem az, akinek többet engedtek el. Jézus már is alkalmazta a példázatot ennek az asszonynak, ma sok bocsátatott meg, ezért nagyon szeret. Vajon mikor fogunk tudni nagyon szeretni? Nagyon. Hogy felül tudok emelkedni önmagamon. Hogy növekedésnek kezd indulni bennem az Isten igéje. Mert nem szabok határt az Isten szeretetének. Mert nem mondom meg az Isten igéjének, hogy ma ez igaz, holnap már csak félig, egy hét múlva meg már el is felejtettem. Engedjük el, hogy szárba szökkenjen az Isten igéje az életünkben. Hallunk négyféle talajról. Először is az út széli kemény földről. Tudjuk, hogy ezen az úton sok minden végigment már. Sokak letaposták, megkeményedett, és elveszítette ez a föld azt a nyitottságát, hogy amikor belehullik a mag, akkor befogadja. Nem tud beleesni, pattan rajta. És nagyon sokan így vannak ezzel, kedves testvérek, mikor hallanak Istenről, Isten országáról, gyülekezeti közösségről, Isten tiszteletről, mintha nem is mondtak volna nekik semmi. Pattan. De én úgy érzem, és úgy tudom, hogy előbb-utóbb még a kemény szív is megnyílhat, ha Isten kezébe össze tud törni és roppanni. Egy nagyon mély fájdalmas történet van a szívemen, a napokban történt. Mikor Kistokajba először a gyülekezetbe konfirmáltam, ez a hölgy benne volt a konfirmandusok körében. Ma már 30 éves, és az elmúlt héten derült ki róla, hogy nagyon súlyos, mély rákja van. P5-ös volt a diagnózisa. Tehát abban a szakaszban van, hogy talán menthetetlen. Nem tudok érte egyebet tenni, erőtlen vagyok én magam is, mert messze van, kilométerben is, meg lélekben is. De talán nem véletlenül vettem én ennek a hírét, és talán még nem késő imádkozni érte, mikor két kicsim gyermeke van, hogy ő, aki egykor konfirmált, egykor még megnyitotta a szívét imádságra, talán ebbe a nagy próbatételbe újból Isten felé tud majd fordulni, és talán Isten az örök élet beszédének magját, ha a szívébe ejti újra, akkor talán nem hiába történt az ő életébe a magvetés. Én magam is kérem a testvéretet, hogy imádkozzunk érte. De nagyon sok ilyen élet van. Nagyon könnyű azt mondani, amíg napsütéses oldalát látjuk a mindennapoknak, hogy nekem megy egyedül is, nem kell segítség. És aztán mégis milyen nagy kegyelem, amikor egy nap rádöbbenünk arra erőnk végéhez érve, hogy amikor erőtelen vagyok, igazából akkor vagyok erős, mert mindenre van erőnk a Krisztusban, aki megerősít bennünket, de ez csak az ő igéje által lehetséges. És aztán nem csak kemény útszéli föld van, hanem arról hallunk, hogy van sziklás talaj is, amelyen nagyon vékony a termő talaj, és lehet, hogy a mag bele tud hullani. Ennyi előnye van ennek a talajnak, vékony a termő talaj rétege, de bele tud hullani a mag. Viszont ha gyökeret hajt, nincs hova eresztenie, és amikor kisüt a nap, mikor az élet próbatételei erőteljesen kézbe veszik azt az életet, mivel nem tud mibe kapaszkodni, nincs hozzá ereje, tönkre megy a növény, elfonyad és elszárad. De sokan hallottak már így ígét, keresztelőkön, konfirmációkor, esküvők alkalmával vagy temetéseken. Talán örömmel is vették a szívükbe az igéket, és aztán jött az élet próbatétele, és azt is elfelejtették, hogy mit mondtak egymásnak, hogy szeretem, hogy hozzá hű leszek, hogy vele megelégszem. Kedves testvérek, aki házasságban él, az nagyon jól tudja, hogy az élet minden napján tenni kell valamit két szerető szívnek egymásért. Az Isten ígéjére nagy szükségünk van, hogy mindig adjon elég erőt, elég hitet és elég szeretetet. Gyümölcstermés nélkül, vajon miből tudok a másiknak olyat adni, amivel őt meg tudom örvendeztetni, lelki kincseket. És aztán hallunk a tövises földről is, amely közzé szintén belehullhat a mag, de aztán, amikor elkezd növekedni, mivel a gaz, a tövis sokkal gyorsabban nő, mint a nemes növény, ezért azok elveszik a fényt, a napfényt, amely növekedést adhatna a kis növénykéntnek, és végül is a tövisek körülfonják, folytogatják az élet próbatételeiben, és végül ugyanaz az eredmény, hogy nem terem. És aztán jön a jó föld, az, ami porhanyós volt, amely megfelelő, amely jól kondicionált, amelynek mindig elegendő a tápértéke, amelyben nincs gaz. Azt hinnénk, hogy ez valami csoda föld, pedig nem, ez művelve van. Ezt állandóan gondozzák, ez azért jó föld, kedves testvérek. A mi lelkünk is nem magától válik jó termőföldé, hanem attól, hogy beleengedjük az Isten ígéjét, és engedjük, hogy elkezdje birtokba venni, és megművelje azt. Az Isten ígéje élő és ható. Erre van szükség ahhoz, hogy jó földé váljunk. Völgyben nem is lehet másképp, mint azért könyörögni, Uram, engedd meg, hogy porhanyós legyen lelkem földje, hogy amikor majd belehullanak a nagy heti igék, amikor majd belehull az Úr Jézus szenvedés történetének igéje, s majd a húsvéti evangéliumnak csodálatos ige magjai, engedd meg, Uram, hogy nőni tudjon bennem az örök élet igazi gyümölcse. És amikor elkezd nőni a vetés az életünkben, amikor növekedik a boldogság, a békesség, a jó akarat, a Galata levél 5.-6. részeiben olvashatjuk, mindazokat a lelki gyümölcsöket, amelyek igazából boldoggá tudják tenni az ember életét, az Isten országából valóak a magok, az Isten igéje, és amikor bőségesen teremne a mi életünk, 100-szor, 60-szor, 30 annyit, az azt jelenti, kedves testvérek, hogy az Isten országa már bennünk van, és a gyülekezetben közöttünk lehet. El tudjuk-e hinni ezt a példázatát Jézusnak? Egy koreai prédikátor azt mondta, hogy ahol valóságosan hiszik a feltámadt Krisztust, és az ő igéit valóságos hittel veszik magukhoz, ott a gyülekezet növekedésnek indul, és sok termést hoznak. Kedves testvérek, csak ennyin múlik. Alkalmas időt kaptunk, bőti időt, hogy meghalljuk az Isten igéjét, mert ott van a jó termő földnél, hogy azok fognak teremni sokat, ahol meghallották, megértették, és akik cselekszik az Isten akaratát. Az Úr Jézus óv bennünket attól, hogy sovány föld maradjon a lelkünk hite, Uram, Uram, és közben erőtlenül tördeljük a kezünket. Isten hív bennünket hitben járó életre, hogy cselekedjük az ő akaratát. Nagyon jól tudjuk, hogy a Bibliában számos olyan élet áll előttünk, akik meghallották az Úr Jézus szavát, befogadták, és ha meg tudták cselekedni, növekedő életpályára állhattak. Mondhatnánk Zákeust, Pétert, Pált, aki Saulusból lett azzá, micsoda életváltozások mentek végbe, legyen a mi életünk a következő, hogy jó termőföldé válhassunk az Isten dicsőségére. Ámen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked végtelen szeretetedet, és azt, hogy a te igédet nem vonod meg tőlünk. Te minden körülmények között adod a te igéidet, mert tudod, hogy a magvetőnek ki kell mennie, bármilyen is legyen az időjárás, akár várják a magvetőt, akár nem, Uram, te elindulsz, mert te hinted az ige magokat szerte a világban. Magasztalunk, Urunk, mindazokért az ébredésekért, ahol szerte a világon újabb és újabb szívek nyílhatnak meg előtted, s magasztalunk azért, Urunk, hogy itt Magyarországon is a te igédnek növekedése van, mert vannak, akik meghallják, befogadják, és megcselekszik a te akaratodat. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt a tetenvári gyülekezetbe is te elhívtál bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy itt a te szántó vető földeden a gyülekezetbe megnyithatjuk a szíveinket. Ó, könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ne legyünk olyanok, mint a nagy heti tanítványok, akiknek egész bődve az Úr Jézus hintette a szívükbe az igét, háromszor is jelentve szenvedéseit, hogy fel kell mennie Jeruzsálembe, szenvednie kell a vénektől, s a végén meg kell öletnie, harmadnap pedig feltámadnia. És amikor nagy csütörtökön elfogták, nagy pénteken keresztre feszítették, majd eltemették, és húsvét hajnalán feltámadt a halálból. Senki sem fogadta be az igét, és senki sem hitt. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy ne a körülményekre nézve engedjük el a te szavadat, hanem minden körülmény ellenére tudjuk azt megragadni, szívünkbe fogadni és megélni. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd az élet igéje, az örök élet beszéde. Tudjuk, Urunk, hogy az ég és a föld is el fog majd múlni, s köszönjük ígéretedet, hogy a te beszédeid soha el nem múlnak. Ó, Urunk, engedd meg, hogy ez az örökké való beszéd lakozást vegyen a mi életünkbe, mert ez az örök életnek kezdete a mi életünkben is. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért, a betegekért, mindazokért, akiknek még kemény és tövises föld a szíve. Könyörgünk, Urunk, azokért is, akik jó földek, hogy a növekedésük szép legyen és hitvalló. Könyörgünk, Urunk, gyermekekért, unokákért, családjainkért, házaspárokért és házasságra készülőkért. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik gyermekeket vállalnak és nevelnek. Úrunk, áld meg őket. Úr Jézus, Te jól tudod és ismered életünket, s ebben az órában is jól látod a mi lelkünk földjét. Jöjj és segíts bennünket, hogy jó földé váljunk, és ez a bőti időszak, a sokszor bánatok között is, de ki tudja munkálni bennünk az Isten akaratának elfogadását. Így maradj velünk, Urunk, és áld meg az idei bőjtöt is, minden ember számára, Jézus nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.